Útvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Vejkei Imre jogásszal, országgyűlési képviselővel, Miklódi Márta beszélget.
Hitvallónk mai vendége dr. Vejkei Imre, parlamenti képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetőjének a helyettese. Kedves Imre, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és számos elfoglaltsága ellenére ellátogatott hozzánk a stúdióba, hogy bizonyságot tegyen életéről és a hitéről. És legelőször arra kérem, hogy olvassa fel azt a Szentírás ígét, amit ön nagyon fontosnak tart, és az életében meghatározó.
Megtiszteltető, hogy itt lehetek. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Gondolataimat Efezus 6:10-17-tel kezdeném. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem es test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, vegyétek mindenképpen fel a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde.
Én tudom, hogy a Parma Fidei pajzsát ön fölvette. Arra kérem, hogy azt mondja el nekünk, hogy a személyes életében hogyan védi ez a pajzs.
Ez a pajzs egy csodálatos védelmet ad. Az életünk küzdelmekről szól, és ahogy az Efeszus levélben is olvastuk, vannak olyan küzdelmek, amelyek földi természetűek, és vannak olyan küzdelmek, amik szellemi természetűek. Én az életemben nagyon sok ilyen szellemi természetű harcban is részt veszek. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos megvallani azt, hogy az ember hívő, hogy hisz az Úrban, és kiáll mellette minden körülmények között. Nem véletlenül alapítottam meg a Magyar Parlamenti Imacsoportot, és már 8 éve vezettem is. Nagyon fontos lelkeket megnyernünk az Úrnak, és nagyon-nagyon fontos, hogy hitvallást tegyünk. Számtalan mesterkedést láthatunk, itthon is, külföldön is. A tekintetben, hogy a gonosz jónak próbálja magát föltüntetni, és ha nézzük a nyugat-európai mainstreamet, akkor látjuk, hogy azok az értékek, amiket mi keresztények vallunk, azok az értékek sajnos már nem úgy tükröződnek ott vissza. Azokat a bibliai értékeket, amiket mi most is megvallunk, azokat ott már bizony relativizálják. Mi nagyon fontosnak tartjuk a bibliai férfi és nő nemét. Nyugat-Európában már az LGBTI divik, ez a homoszexuális, biszexuális, transzexuális, talán egy szóval gendernek lehetne mondani, ez a gender társadalom, amikor, hogyha mi előjövünk a bibliai nemekkel, a férfi és a nő misztériumával, akkor egyszerűen a vitákban azt mondják nekem, hogy ez poros. És hiába mondom, hogy ez több ezer éves, benne van a szent könyvünkben. Őket ez nem érdekli, mert azt mondja, hogy ők a progresszívak, és az már nem igaz. Holott az írás az mindig is igaz lesz. Nem fogadják el azt, hogy van egy olyan objektív jó, ami a időtől és tértől függetlenül minden körülmények között igaz. Pedig van, létezik az Úr és a Szentírás. És ugyanez van a férfi és a nő házasságával kapcsolatban, ezt is elutasítják. Minden más dolgot el tudnak képzelni, teljes aberrációk léteznek már, akár létezik egy embernek egy mozdonnyal való házassága is, tehát elképesztő, hogy miket találnak itt, hogy mi a céljuk. Céljuk lerombolni azt a hagyományos keresztény erkölcsi felfogást, amivel mi rendelkezünk, és céljuk az, hogy démonizálják a teljes keresztény világot, és felépítsék a maguk által humánusnak vélt, istentelen új világot, mely felhagy mindazzal az értékkel, amit mi értéknek nevezünk. Tehát ezért van ez a nagy küzdelem, ezért küzdünk. Ezért mondtam ezt az efezusi idézetet is, hogy a tisztelt hallgatóknak meg tudjam világítani, hogy nem önös célokért küzdünk, hanem a mi ezer éves értékeinkért és Jézus Krisztusért.
Nagyon fontosnak tartom az imádságot, nagyon nagy ereje van, Jakab leveléből idézve, nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. És még egy dolog, miért kell imádkoznunk ilyen nagyon buzgón? Mert Gyökösi Endre egy prédikációjában említette, hogy az Úristen soha nem cselekszik nélkülünk, tehát a történelem alakításába a mi imádságainkat, a mi kéréseinket is beleveszi. És itt minket eszközökül használ fel. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy naponta könyörögjünk nemzetünkért.
Ez így van. Naponta kell könyörögnünk nemzetünkért, naponta kell könyörögnünk azért, hogy megértsük azt, hogy az Úr mire akar bennünket eszközként felhasználni.
Hát csak is arra használ minket föl, ami a Szentírásban benne van. Tehát ha valami nem világos előttünk, akkor a törvény szellemébe kell eljárni, tehát ha bármit nem értünk, akkor a Szentírás ugye maga a törvény, és annak a szellemében kell eljárnunk.
Így van, és nagyon fontosnak tartom kereszténydemokrata politikusként, hogy azok az értékek, amik a természetjogból származnak, ugye ez az isteni jog, ezek egyre jobban világos, egyre jobban fényesedjenek, úgymond. Mert borzasztó dolog az, hogyha valaki csak a hatalom által hozott jogot tudja képviselni, mert az lehet igazságos vagy igazságtalan. Az lehet természetjoggal, az isteni joggal, harmóniában vagy ellene. De ha az isteni jogból indulunk ki, akkor bizony az egy felsőbbrendű harmóniát ad. És én kereszténydemokrataként, vagy mi kereszténydemokrataként igazából ezért küzdünk.
Mik a kereszténydemokrata értékek? Azon felül természetesen, hogy a Szentírás alapján gondolkoznak és cselekednek.
Igen, hát a kereszténydemokrata értékeink legpregnánsabban a husvéti alaptörvényünkből láthatók. Azért hoztuk, ami rengeteg támadást kapunk azóta is, mert Magyarországon 2011-ben is még a 1949 évi 20-as törvény volt az alkotmány. Sztálin diktatúrának, az orosz szuronyoknak, a szovjet szuronyok árnyékában született alkotmány volt, 20 évvel a rendszerváltás után is Magyarország alaptörvénye, Magyarország alkotmánya. Persze mondják, hogy módosításokat hajtottak rajta végre, de az ideológiai törzse akkor is 49 évi 20-as törvény. Tehát ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, hogy egy keresztény ihletettségű alaptörvényé alakítsuk át, és egy új alaptörvényt hozzunk ennek formájában. És ez meg is történt. Ebben az új alaptörvényben azokat az értékeket, amit a 10 parancsolat ad nekünk, amit a Szentírás ad nekünk, azok lényegében mind-mind benne vannak. Miért támadnak emiatt bennünket? Én az Európa Tanácsnak is a tagja vagyok. Ez Strasbourgban ülésezik, negyedévenként egy hetet. Ott demokrácia kérdésekkel, emberi jogi kérdésekkel foglalkozik ez a tanács. Ott fölvetették, mikor megszületett az alaptörvényünk és kihirdetésre került már a demokrácia problémát, és leültek velem tárgyalni az ottaniak, hogy amennyiben kivesszük az alaptörvényünkből azt, hogy a házasság az egy férfi és egy nő között jöhet Magyarországon létre, akkor megszüntetnek minden olyan eljárást ellenünk, ami a demokrácia kérdéséhez kapcsolódik. Látszik, hogy mennyire álságos ez a támadás, amit hazánk, amit Magyarország kap Strasbourgból, Brüsszelből, vagy akárhonnan, az Európai Unióból. Ha szabadna egy történetet elmesélnem, hogy mennyire fontosak ezek az értékek. 2013-ban egy misszióra kellett, hogy Egyiptomba, Kairóba menjek. Az ottani keresztény közösségekkel kellett egy informális tárgyalást lefolytatnom. Az akkori ottani püspök, keresztény püspök megtudta, hogy én oda megyek, és amint odaérkeztem, már küldött a nagykövetünknek egy SMS-t, hogy másnap az érkezésem után szeretne egy latin misét mondani a tiszteletünkre, és hogy szeretné, hogy azon részt vegyünk. Hát én azt természetesen mondtam a nagykövetünknek, hogy mindenképpen szeretnék ezen részt venni, ami bizony kisebb nehézséget okozott neki, mert kötött programok voltak, és azokat a kötött programokat át kellett szervezni. És reggel mentünk is erre a szentmisére. Ez egy zárt területen, egy kolostor udvarán volt, bent Kairóban, és nagyon érdekes volt, mert kijött elénk a püspök, aki egyébként tudott németül, és németül beszéltünk. A nagykövet úr, amikor bemutatott egymásnak bennünket, hát azzal kezdte, hogy az Imre Szentsíros, Szentsír, Jeruzsálemi Szentsír lovagrendes. Kitűzőmön, hát ez az öt kereszt Jézus sebére emlékeztet bennünket. Hirtelen csodálkozott az atya, a püspök, mert azt mondta, hogy itt a kolostorba több mint 500 éve Szentsíros nem volt. Ugye ott volt Nemvesse Alessandria, a kikötő, és ott volt egy nagy Szentsíros vár, de fél évezred telt el, hogy most egy Szentsíros van itt újra. És akkor elkezdtünk a Szentsírról beszélni, elkezdtünk arról beszélni, hogy mik voltak a lovagi eszmények igazából. Nagykövet úr már szerette volna érdemibb részekre is vinni a dolgot. Értem, közbevágott és mondta, hogy az Imre volt az különben, aki a magyar alaptörvénynek a preambulum részét és bizonyos szerkezeti részeiben aktívan részt vett. Ebben a pillanatban megfogta a kezemet az atya, és elkezdett rohanni velem a kolostor másik végébe. Ott átmentünk egy ilyen kis fölülfélköríves ajtón, lehajtott fejjel lehetett csak kimenni rajta, és mutatott nekem egy arab A4-es lapot ott a bejárati ajtón. Én nem tudok arabul, nem tudtam, mi van rajta, és kérdezem, mi van ezen? Hát a ti alaptörvényeteknek a legfontosabb gondolata. Mondom, az elképzeltem, mi a magyar alaptörvénynek, ez hogy le? Azt mondta, hogy úgy, hogy amikor megtudta, hogy Európában végre egy keresztény ihletettségű alaptörvény születik, akkor ő azt lefordította a világ valamennyi nyelvére, és megküldte valamennyi püspök társának ezeket a lényegi dolgokat belőle. És kérdeztem, hogy volt valami olyan nagyon furcsa ott a papír tetején, mint hogyha vérnyom lett volna, azt mondja, hogy jól látom, mert az a rendtársa, aki kiszögelte oda ezt a papírt, azt egy orrlövész meglőtte, és az ő vére van a papíron. És sokáig válságos állapotban volt, de végül meggyógyult, túlélte. Akkor éreztem meg életembe először, hogy milyen is az Úr dicsőségére eljárni. Milyen az, hogy mi itt egy kis homokszemnek érzünk valamit, hogy hozzáteszünk, de az a világ túlsó végén a minden valaki az életét adja azért. Fontosnak tartottam ezt a történetet elmondani, mert ez a történet utána olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy azt a kis homokszemet mindig igyekszem hozzátenni a dolgokhoz.
Köszönjük szépen, ez nagyon szép történet volt. És akkor most térjünk át az ön személyes életére. A hit alapjait nyilvánvalóan már gyerekkorában megkapta a szülői házban.
Igen, drága szüleimtől kaptam meg, édesanyámtól és édesapámtól. Én egy kései gyermek voltam, szüleimet kitelepítették, a kitelepítés nehézségei közepette találkoztak egy tyúkolban, mert hát ilyen körülmények között laktak a kitelepítettek, és édesanyám fiatal korában felfázott, és mivel felfázott, ezért nem lehetett gyermeke. És nagyon érdekes volt, mert ők úgy gondolták, hogy már nem lesz gyermekük, mikor egyszer csak 47 éves korában áldott állapotba nem került, a legnagyobb meglepetésükre, és így születtem meg én. Mindig mondták nekem, hogy látod, ami az embernek lehetetlen, az az Úrnak lehetséges. Ez volt az indítatásom, így indult az én életem, és ezt a gondolatot mindig édesanyám és édesapám is mondta nekem. Őket már az Úr elszólította, ők felülről figyelik már tevékenységemet. Ma is megköszöntem nekik, ma tartottam a parlamentben a negyedik magyar nemzeti ima reggelit, és a végén köszönetet mondtam nekik is. Köszönetet mondtam azért, hogy gyerekkoromban az Úr dolgaira neveltek, akkor még kommunizmus volt Magyarországon, de nálunk akkor is a legfontosabb könyv a Szentírás volt. Mi boldogok voltunk, boldogan éltünk, mert az Úr dicsősége ott ragyogott felettünk.
Folytatjuk ott, hogy hivatást választott, tehát fölvették a jogi egyetemre.
Elvégeztem a jogi egyetemet, a végén volt egy kis megbicsaklás, ugyanis a vége felé az egyetemi lapokban március 15-e kapcsán kifejtettem azt, hogy mit jelent a szabadság, és ha akkor azt jelentette, akkor most is ezt jelenti. És ez nagyon nem tetszett az akkori egyetemi vezetőknek, és hiába mentem vizsgázni, a helyzet az, hogy hiába voltak előtte kitűnő vizsgáim, utána nem sikerettek, és volt egy kiváló tanárom a jogi egyetemen, nemzetközi magánjogot tanított, Mádl Ferencnek hívták, későbbi köztársasági elnökünk, és ő mondta, hogy Imre, ne erőlködj ezeknél, hagyd őket. Azt mondta, hogy én Heidelbergbe, az akkor Nyugat-Németországba volt, a Heidelbergi Egyetemen tanítok jogot, gyere el oda, én segítek, hogy ott felvegyenek. Azt mondja, hogy kollégiumot nem tudok neked szerezni, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. Akkor már nem élt a nagybátyám, aki jezsuita rendfőnök volt észak, viszont voltak rendtestvérei, így értem, akiket amikor fölhívtam és kértem segítséget, akkor segítettek nekem, és annak fejében, hogy reggel a zsolózsmákon részt vettem, 6 órakor is előkészítettem ezeket a szükséges dolgokat, sőt a misékre is, akkor ezért kosztkvártét kaptam ott Heidelbergbe. És akkor így lényegében ott egy évet, 2 szemesztert eltöltöttem, és utána Feri bátyánk mondta, hogy Imre, most jelzik, hogy tévedtek és visszavárnak, és közben ugye a történelem is már fordult, és akkor visszajöttem, és befejeztem a jogot, igen.
Ez mikor volt?
89.
Akkor pont a rendszerváltás hajnalán, igen, jött vissza, és akkor hogyan alakult a pályája ezek után?
Akkor utána letettem az ügyvédi szakvizsgát. Ugye az, hogy az ember elvégzi az egyetemet, attól még nem lehet ügyvéd. Ügyvédi jelölt lehet, vagy jogi előadó lehet, vagy bíróságon fogalmazó lehet, vagy ügyészi fogalmazó lehet. Hát én az eredményeim alapján akkor ügyvédi jelölt lehettem. És ügyvédi jelöltként végeztem a dolgomat. Az izgalmas volt, több ügyvédnek, 10-11 ügyvédnek kellett dolgozni. Úgymond az alantasabb munkától, húzdek a Parizer megvásárlásától kezdve értelmesebb munkák, szellemi munkák elvégzéséig terjedt akkor az ügyvédi jelölti feladat. És aztán nagyon érdekelt a közgazdaságtan. És akkor úgy döntöttem, hogy volt arra lehetőség, hogy a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen azok, akik már jogot végeztek, posztgraduálisan egy ilyen közgazdasági kurzust is elvégezzenek, és azt elvégeztem. És aztán telt múlt az idő, keresztapám Csordás Őrsatya, itt a rádióhallgatóknak lehet, hogy sokat mond Csordás Őrsatya neve, utoljára Bécsbe a Pázmáneumnak volt ő a rektora, itt Budapesten a Rezsőtéri templomnak volt ugye ő a plébánosa, amit kis bazilikának is neveznek. És ő mondta mindig, hogy Imre, hát az jó, hogy te tudod a civil jogot, ismered a közgazdaságtant valamennyire, de kánonjog nélkül te féllábú jogász, vagy mindig ezt mondta, hogy mikor iratkozol be a kánonjogra már. Ugye a kánonjogot csak nappali tagozatos hallgatóként lehet végezni, és még addig rágta a fülemet, még végül beiratkoztam. És nagyon sok jó baráttal találkoztam, atyákkal, akik mind a mai napig nagyon jó barátaim, kiemelkedik közül Gájer László barátom, aki bíboros úr mellett töltött most majd csak nem 3 évet. Most már ő a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a filozófia tanszék vezetője, de volt káplán a Szent István Bazilikában, volt káplán előtte Szentendrén, tehát nagyon-nagyon komoly utat járt be Laci barátom, és nagyon büszke vagyok rá. És de visszatérve az eredeti gondolatra, tehát ott akkor már úgy végeztem, hogy 2010 környékén voltunk, és végülis az abszolutóriumig jutottam, de tovább nem mentem a doktori képzésben.
A jogi közgazdasági és kánonjogi ismeretekkel rendelkezik. Hogyan tudja ezt hasznosítani a munkájában?
Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok segítséget ad. Segítséget ad, az egy gondolkodást ad nekem. Különösen nagyon sokat használt az, hogy keresztapám rábeszélt erre, hogy iratkozzak be a kánonjogba, mert mióta megalapítottam a magyar parlamenti imacsoportot, egyre sűrűbb rendszerességgel tartom ezeket a magyar parlamenti imacsoporti összejöveteleket, és őszintén mondhatom, hogy az, amit én tanultam az egyetemen, az utolsó egyetememen, az nagyon-nagyon sokat segít nekem abba, hogy méltón tudom megfogalmazni a gondolatokat az Úrral kapcsolatban.
Milyen tematikája van ezeknek az ima reggeliknek?
A magyar parlamenti ima reggelik, ezek úgy néznek ki, hogy kezdetben fél évenként, negyed évenként, havonként, most már jó ideje, 2 hetenként tartjuk, akkor, amikor a parlament ülésezik, nálunk A és B hét van a parlamentbe, és A hét kedd reggel 7:30-kor tartjuk. Az eljárási rend úgy néz ki, hogy én mindig felkészülök a napi evangéliumból, azt fölolvasom, és azzal kapcsolatban egy 15-20 perces gondolatébresztőt tartok a parlamenti imacsoport tagjainak, és azt követően pedig moderálom azt a beszélgetést, ami az imacsoport között zajlik. Tehát ha felszólal egy képviselőtársam, akkor elmondom, hogy azzal mennyiben értek egyet, illetve hogy az egyik gondolatát azt miért másképp gondolom esetleg, de őszintén beszélünk. Tehát azt keressük, hogy az evangélium mit mond nekünk parlamenti képviselőknek, miképpen kell cselekednünk, milyen feladatokat ad nekünk. És csodálatos dolog, mert amikor kijövünk ezekről az ima reggelikről, mindig ott a parlamentben is úgymond a föld színe fölött jár. És nagyon büszke vagyok erre, hogy 8 éve működik ez az ima csoport. És amire még büszkébb vagyok, az Úr eszközeként sikerült elérni azt, hogy a magyar parlamentben legyen egy imaterem. Ez tavaly advent óta van. Én erre vagyok a legbüszkébb. Házelnök úr Kövér László azt mondta, hogy Imre, kaptok egy imatermet. Mert hogy méltók vagytok rá, mert különböző nemzetközi fórumokon vettem részt, és a legfurább helyről még a japán császártól is olyan visszajelzés érkezett, mert csinálunk egy nemzetközi részt is, ami annyira pozitív volt, hogy még házelnök úr is csodálkozott rajta, hogy például Magyarországról mennyi mindent tudnak, mert a japán császár küldötte éppen előtte volt itt Magyarországon, ami 3 napos nemzetközi imacsoporti összejövetelünkön, és akkor bemutattuk neki Magyarországot, sokat beszélget. És én azt mondtam házelnök úrnak, mikor mondta, hogy hát akkor kapunk egy termet, én azt a termet szeretném, ami kommunizmus előtt a magyar parlamentben az imaterem volt. Utána nézetett, és kiderült, hogy soha nem volt a magyar parlament épületében imaterem, most van először 2019 adventje óta. A legcsodálatosabb helyén van a magyar parlamentnek, kupolacsarnok középpontjában a csúcs alatt a magyar szent korona található. És a házelnök úrtól az imatermet, a kupola csarnokba, a Szent Koronától 3 méterre kaptam.
Kedves Imre, köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kívánom, hogy folytassa tovább az ima reggeliket, és legyen az Isten áldása önökkel.
Nagyon szépen köszönöm. Én is áldott szép napot kívánok önnek és a Mária Rádió hallgatóinak is. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehettem. Köszönöm még egyszer.
Dr. Vejkei Imre jogásszal, országgyűlési képviselővel, Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.